Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
június 9-én éppen 18 évvel ezelőtt iktatták be egrieseki tisztségébe Ternyák Csabát, az egri főegyházmegye főpásztorát a Főszékes Egyházban. Pünköst hétfőn délelőtt Bereckei Miklós, a Sárospataki Bazilika plébánosa címzetes apát Esperes köszöntötte a főpásztort, aki ünnepi szentmisét mutatott be Boldogságos Szűz Mária az egyházanyja emléknapján és Szent Erzsébet szenti avatásának 790. évfordulójának ünnepén a Sárospataki Bazilikában. A helyi katolikus általános iskola diákjai énekekkel köszöntötték a főpásztort. Ternyák Csaba egri érsek ezután ünnepélyesen megszentelte a bazilika megújult ólomablakait, melyek Árpádházi Szent Erzsébet életét ábrázolják. Homíliájának fókuszába a főpásztor két női alakot állított. Az egyik Szűz Mária, a másik a város szent szülöttje, Szent Erzsébet. Mint mondta, Árpádházi Szent Erzsébet számára is Szűz Mária anyai szeretete volt a minta, aki nőként a tevékeny szeretet gyakorlása által lett követendő példa. A mai korban is, számunkra is. A főpásztor ezután a nők egyházban betöltött szerepéről is beszélt, és felemelte szavát a nők elleni erőszak ellen. Mint fogalmazott, aki akár egyetlen nőt is bánt, az meggyalázza az asszonytól született Istent. Az emléknap kapcsán elmondta, a kereszten függő Krisztus a szeretett tanítványt Máriára bízza. Ezen a lelki anyaságon elmélkedve az egyház felismerte, elfogadta, az egyház egészére kiterjesztve kérte és kéri Szűz Mária anyai oltalmát. Jézus szavai alapozzák meg Mária lelki anyaságát, és Ferenc pápa 2018-ban bejelentett döntését, hogy pünköst hétfőt Szűz Mária az egyházanyja emléknapjává teszi. Amikor tehát Jézus a kereszten édesanyjára bízta János apostolt, ezzel nem csak őt bízta rá, hanem vele együtt az egész egyházat is. Ez Isten stílusa, közelség, együttérzés és gyengédség, fogalmazott az érsek. A közösség megújulásának fontos feltétele, hogy egységben legyünk egymással, önmagunkkal, hogy megtapasztaljuk a nemzet határok feletti egységét, mondta Súlyog Tamás köztársasági elnök pünköst hétfőn, Kézdi Szentléleken, a szentmisét követően. Az államfő hangsúlyozta, személyesen is megerősíti, hogy most, amikor pusztító árvizeket él meg e vidék, számíthatnak ránk, Magyarországra is. A Szentlélek segít túl lenni a nehéz időkön, és segít megtalálni az örömöt, a békességet és az élet szeretetét, és ebben mindig számíthatunk egymásra, hangsúlyozta a köztársasági elnök, aki sok millió magyar jó kívánságát és üdvözletét adta át, valamint örömét fejezte ki, hogy ennyi fiatal és gyermek vett részt a szentmisén, amely a magyarországi magyaroknak is nagy erőt ad. Az igazságosság és az irgalom feltételezik egymást, az igazságosság irgalmasság nélkül kegyetlenség, az irgalmasság pedig igazságosság nélkül gyengeség, mondta Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek pünköst hétfőn Esztergomban. Kifejtette, míg a régi filozófiában az igazságosság azt jelentette, hogy mindenkinek meg kell adni azt, ami jár neki, Jézus tanításának fényében ez azt is jelenti, hogy mindenünket Istennek kell adni. Semmink nincs ugyanis, amivel ne tartoznánk Istennek, hiszen tőle kaptuk az egész életünket, minden képességünket. Rámutatott arra, az igazságossággal elválaszthatatlan egységet alkotó irgalmasság azt jelenti, hogy adunk, jót teszünk, és megbocsátunk akkor is, ha ezt valaki nem érdemli meg. Az irgalom tehát ajándékozó szeretet, fejtette ki a bíboros. Mi magyarok nem fogunk letérdepelni Brüsszel előtt, jelentette ki Orbán Viktor a Patrióták Európáért rendezvényén a franciaországi Mormont-sur-Vernisonban. A miniszterelnök elmondta, mi nem fogjuk széttárni a kezünket és lúzer módra Brüsszelre és a nemzetközi jogra mutogatni. Mi cselekszünk, fogalmazott. Hozzátéve, ez nem migráció, hanem szervezett népességcsere, amellyel kicserélik Európa kulturális alapját. Mi magyarok nem fogunk letérdelni Brüsszel előtt, mi az emberek oldalán állunk és harcolunk értük, fűzte hozzá. Kitért arra is, hogy az európai jobboldal soha meg nem választott bürokraták és bírák támadása alatt áll, de ennek véget vetnek. Összefogtunk és mindenhol előre törünk. Nekünk magyaroknak szükségünk van a ti győzelmetekre, nélkületek nem tudjuk magunkat leemelni a brüsszeli kínpadról, mondta a miniszterelnök. Végül az időjárásról. Derült száraz időre számíthatunk, legfeljebb az északi határvidék fölé sodródhat némi fátyol felhőzet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 7 és 11 fok között alakul. Híreinket hallották.
Állok a szélben, süt le rám a nap, álmodom a télben, köröttem falak. Ha messze mennék tőled, a világ peremé, nem felejtem el az otthon melegét. Ez a hely a hazám, itt nőttem fel. Ez a hely a hazám, nem felejtem el, itt élnem, halnom kell. Hideg szelek fújnak a nagy jegyek felől, szenvedem a múltat, ezred év gyötör.
Napverse. Szabó Lőrinc, Fény. Sötét fényszórók, szemeim az eget lengő csóvákkal ostromolják. Föl, föl,
lent mennyi a teher, a rom. Csík, sáv, fent suhan a fénytorony, s évezredek mérik a hosszát. Fény, fény, sugarak. Fények vagyunk mind, Isten lelke, öröm, remény. Ó, szállni, lobogva a föld felett. A rettenetes életet, az örömet akarom én. Ó, élni. Szemeim sóvár tüze a felső végtelenbe szánt. Láng habzik mindenütt, zene, szín. Az anyag titkos ablakain az lüktet kibe. Az égi láng, a vágy, amit én fénynek nevezek, és szent léleknek a hívő. Ő táncol bennem, ő rohan. Hasonló bimbóban az ő ereje van, kovában, acélban is ő. Ő öntözi belül az anyagot, szomja éget, éhe habzsol. Zsinórra fűzi a csillagokat. Indul, s egy szívdobbanás alatt új világokba kapcsol. Ő vagyok én, a képzelet. Kitörhet ellenem? Az Isten karja nyúl felém, s ha robbanó sugarakkal az ég tetején kószál földi szemem, fekete nyomoromat vakító tűzharsonákkal törve át, tízezer nap küldi az azurbástyákról hozzám válaszul testvéri himnuszát.
Elhangzott Szabó Lőrinc Fény című verse, elmondta Szegvári Menyhért. Szabó Lőrinc költő műfordító 1900. március 31-én Miskolcon született. Apja mozdonyvezető, vasúti fékező, felmenői földbirtokosok, református lelkészek, tanítók voltak. 1908-18 között a debreceni református főgimnáziumban tanult, itt tett hadi érettségét. A frontok összeomlásáig katona volt, majd Budapesten a Műegyetem gépészmérnöki karára, később a bölcsészkar magyar-német-latin szakára iratkozott be. Verseivel megkereste Babits Mihályt, aki barátságába fogadta. 1921-ben állást kapott az Est lapoknál, azaz a Pesti Napló, az Est és a Magyarország című folyóiratoknál. 1932-ben, majd 37-ben másodszor, 44-ben harmadszor Baumgarten díjat kapott. Ekkoriban a népi írók mozgalmával, majd egy időre jobboldali politikai körökkel került kapcsolatba. 45 után vizsgálati fogságba került, ahonnan barátai közbenjárására szabadult. 1947-ben a Magyar Írók Szövetségének tagja lett, de egyre inkább az irodalmi élet perifériájára szorult, 49-től nem publikálhatott műfordításokból tartotta el magát. 1954-ben József Attila díjjal, 57-ben Kossuth díjjal tüntették ki. Szabó Lőrinc 1957. október 3-án hunyt el Budapesten.
Kódex. A tudás öröksége.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt Túri Saroltát hallják. Folytatjuk az erdélyi fejedelemség történetét feldolgozó sorozatunkat. Mai adásunkban Bocskai István halála utáni időszakról, Bátori Gábor fejedelemségéről és Bethlen Gábor hatalomra kerüléséről beszél dr. Gemei Sándor történész, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusa. Ha tehetik, tartsanak velünk! ...1606-ban meghalt Bocskai István. Ezt követően Rákóczi Zsigmond lett Erdély fejedelme, de ugye ő is nagyon rövid ideig volt csak fejedelem. Mi történik a Bocskai István halála utáni időszakban?
Igen, ez 1606 decemberében váratlanul hal meg Bocska István, és hát egyesekben fölmerült az a gyanú, hogy itt politikai gyilkosság történt, és főleg a hajdúk keseredtek el, és szolgáltattak tulajdonképpen öntörvényűen igazságot. Kátai Mihály kancellárt fel is koncolták, mert állítólag megítette a fejedelmet. Ezt a vádat hát sem megerősíteni, sem cáfolni, igaz azóta sem sikerült, és nem tudjuk. Minden esetre a közhangulatot azért ez ábrázolja, és illusztrálja, hogy mennyire elkeseredettek voltak a hajdúk, és mennyire ragaszkodtak tulajdonképpen Bocska Istvánhoz. Egyértelmű, hogy ez 1605-ös kiváltságaikat ugye féltették, amely még bizonyos értelemben támadható, bizonyos értelemben még bizonytalan, hiszen az országgyűlés ugye majd csak 1608-ban fogja mindezt az 1605-ös bocskai adományt majd törvényesíteni. Tehát igen, igen nagy az elkeseredettség, és igen nagy a bizonytalanság is, mégpedig a vonatkozásban, hogy a párciumi, vagy pedig a földrajzi értelembe vett erdélyi főurak valamelyikét kellene megválasztani a erdélyi fejedelmi trónra. Bocskainak a pozíciója hát nagyon erőteljessé vált ilyen értelemben rajta keresztül, a párciumi befolyás az erdélyi fejedelemségben megnövekedett, és így Rákóczi Zsigmondnak a pozíciója szintén erősebbé vált, átmenetileg természetesen, hiszen nagyon rövid időn belül, ugye Rákóczi Zsigmondot, mint kívülről, Magyarországról történő behívás eredményeként fogják megválasztani. Ez nyilván az adott politikai helyzetnek megfelelő leképezése azért a hatalmi szférának. Úgyhogy Rákóczi Zsigmond, mondhatom talán azt is, hogy némileg idegenként jelenik meg az erdélyi fejedelemségbe, és a mag területek, ha szabad ezt a kifejezést használni, a lakosság, a társadalma hát idegenül néz, és bizalmatlanul néz Rákóczi Zsigmondra. Fontos felfigyelnünk arra, hogy párciumi főúri családról van szó, amikor a bátoriakat elemezzük és emlegetjük, és így most a képbe kerülő fiatal ifjú titán Bátori Gábor is ebből a térségből származik, de a hajdúság nem Rákóczi Zsigmondban, hanem éppensége Bátori Gáborban látja az kiváltságainak a biztosítékát, és hát a hajdúk erőteljes nyomására lesz itt egy váltás, úgyhogy Rákóczi Zsigmond feladja ezeket az erdélyi fejedelmi aspirációit, nem is nagyon kívánkozott ő valójában az erdélyi fejedelemségbe. Ezt a véletlen tulajdonképpen hozza így előtérbe, hogy hozta előtérbe. Bátori Gábor viszont törekedett arra is, a hajdúságot sikerül is maga mellé állítani, és nagyon rövid időn belül, ugye 1608-ban már ő lesz a fejedelem a töröknek a jóvoltából, és amikor arról beszélünk, hogy a törökök jóvoltából, akkor azon a Betlen Gábornak a jóvoltából nem mellékmondatot, hanem főmondatot beszúrjuk ebbe a gondolatba. Tudnélik, Betlen Gábor az, aki igenis kiáll Bátori Gábor mellett a török portán, és ő nagyon-nagyon komolyan latba veti tekintélyét Bátori Gábor megválasztása és elismerése és elismertetése érdekében. Tehát a Gáboroknak a szövetsége, ez sikeres lesz, és 1608-ban minden gond és probléma nélkül Bátori Gábor lesz erdélyi fejedelme. Bátori Gábor nem fog szűkmarkúan bánni ezzel a jótevővel. Betlent rehabilitálja, Betlennek a ázsiója és elismertsége ugye pillanatokon belül a megfelelő helyre és szintre fog kerülni. Bizalmassa, tanácsadója, török szakértője, megkerülhetetlen politikai személyiségé emelkedik Betlen Gábor. Nem véletlen, hiszen ő hosszú éveket töltött igaz a temesvári pasaságban, és ez a temesvári pasaság időszaka az a török nyelvnek, a török szokásnak, a török habitusnak, egyáltalán mentalitásnak elsajátítását is eredményezte, és jó néhány törökös tulajdonságot átvett, és a későbben is megőrzett, amely miatt majd ellenfelei támadni is fogják. Tehát a Gáboroknak a szövetsége remekül működik, legalábbis 1611-12-ig. Ez a nagyon-nagyon fontos dátum ez a 11-es, 12, ami fordulópontot jelent. Tudnék, a két Gábornak az emberi tulajdonsága élesen különböznek egymástól. Hogyha a Hajdukkal való szövetkezést, meg a Hajdukhoz való vonzódását elemezgetem és boncolgatom Báthori Gábornak, akkor az valami olyasmit is mond, kimondatlanul, hogy azoknak a viselkedését, a parttalan viselkedését, szabados viselkedését, duhajkodását, stb. Ezt tolerálja, és nem csak, hogy tolerálja, hanem éppenséggel ő is ebbe bekapcsolódik. Egyszerűbben fogalmazva, Báthori Gábortól nem áll távol az, hogy kicsapongó életet és életmódot folytasson. Ez minden vonatkozásban igaz, igaz a italozás vonatkozásában, igaz a duhajkodás, az önkényeskedés, a szabadosság, stb. Területén is. Bethlen Gábor nem ilyen típusú ember. Ő nem vetette meg a szórakozást, ellenkezőleg nagyon is kedvelte a szórakozást, igen kedvelte a táncot, igen kedvelte a zenét. Hát majd, amikor eddig fejedelem lesz, ugye, hát itt egy nagyon-nagyon komoly zenei élet fog kibontakozni Bethlen udvarában, és idegen földről érkező muzsikusok fogják szolgáltatni majd vacsora időben a zenét, akár lantosokról, akár gitárosokról, akár orgonáról, legyen is szó. Ezek mind-mind-mind, ezek a zenészek előfordulnak majd az udvarban. Nem ilyen típusú szórakozásról van szó, amikor Báthori Gábornak a szórakozásait emlegetjük. Egyik alkalommal, hát erőteljes italos állapotban elesett és leesett a Grádicsról, ugye Báthori Gábor, és Báthori Gábor megvádolta Bethlent, hogy az életére tört. És ezek a, hát hogy is mondjam, csak nem tiszta pillanatokban kimondott vádak, később majd tiszta fejjel, nemhogy eltompultak volna, ellenkezőleg még felerősödött. Na most nem ez lesz igazán természetesen a szakítása vagy a szembefordulásnak az oka, hanem egy ilyen külpolitikai kaland, azt hiszem, amiben Báthori Gábor fogott, és ezt Bethlen Gábor nagyon-nagyon nem támogatta. Miről is van szó? Báthori Gábor arra gondolt, hogy a Báthori név kötelez, és Báthori István sikereit meg lehet valamilyen formában ismételni. És amikor megismétlésről van szó, akkor elsősorban ugye a Havasalföldre és Moldvára kell gondolni, ezekre a Oszmán Birodalom tartományaira, hiszen az erdélyi fejedelem ezekkel a vajdaságokkal megerősíthetné a pozícióját Lengyelország felé. És ezeknek a tartományoknak katonai segítségével lehetne vállalkozni egy lengyelországi beavatkozásra. Tudnélik, kínálkozott a lehetőség arra, hogy Lengyelország királyát letaszítsák a trónról Lengyelországban. Múlt adásban is emlegettük azért ezt a kifejezést, a Zsezsposzpolita. Úgyhogy tehát a Zsezsposzpolitában a harmadik Zsigmond uralkodásával hallatlan elégedett len a lengyel és a litván társadalom is, sőt a rokost is, ezek 607-8, és ez egy elhúzódó folyamat ott a Zsezsposzpolita életében, több éven keresztül tartó belső anarchia, amelynek a kifutását nem lehet ismerni még itt az 1609-10 tájékán. Tehát letenni és meg akarják fosztani harmadik Zsigmondot a hatalmától, és szóba került, hogy a környező országok jeles embereit esetleg helyette behívni, és abból királyt csinálni. Tehát ehhez viszont megfelelő támpont, támasz és bázis kellett volna Báthori Gábornak, és Báthori Gábor igenis lépéseket tett a vonatkozásban, hogy akár Havasalföldet és Moldvát is befolyási övezetté alakítsa. Tessék végig gondolni, ugye, hogy hogyan is lett ő Erdély fejedelme, egy török szimpátiáját megnyerő Bethlen Gáboron keresztül vezetett az út a hatalomhoz. És most Bethlen Gábor, aki a töröknek a bizalmát élvezi, aki tulajdonképpen a porta megbízható embere, és ilyen értelemben, ha tetszik, még ellenőre is az Erdély fejedelemnek, és az Erdély fejedelem pedig függetleníti magát ettől a vonaltól, és az Oszmán Birodalom ellenében, és és a török akarata ellenében, hát azt hiszem ezt ilyen kalandpolitizálásnak nevezni, fogott bele. Semmiféleképpen nem tudja Bethlen ezt támogatni, ezeket a próbálkozásokat, és ezen az alapon bizony-bizony nézetkülönbség egyre erőteljesebb, egyre jobban elmérgesedik a két embernek a viszonya, úgyhogy a Gáborok közötti harmónia néhány éven belül nagyon-nagyon ellenkezőjére váltott, és nagyon-nagyon haragossá és mérgessé vált.
Bethlen Gáboron kívül az erdélyi rendek és a főurak hogyan viszonyultak Báthori Gábornak ezekhez a próbálkozásaihoz?
Báthori Gábornak a támogatottsága, hát nagyon-nagyon, nem mondanám, hogy elenyésző, de semmiféleképpen nem mondanám, hogy ugye egy bethleni politikával, bethleni irányvonallal szemben egy markáns többséget alakítatott volna ki, vagy alakított ki. Ezek a vállalkozások, vagy kalandpolitizálások a hajdúság számára igen kedvező volt, és a hajdúságra, mint bázisra támaszkodhatott. A dolognak ez az egyik része. A másik része pedig a fejedelmi tanácsnak a állásfoglalása. Most a fejedelmi tanácsnak a működése és működtetése, ez minden fejedelem időszakában egy, mondhatnám úgy is, hogy formális, abban az értelemben, hogy a fejedelmi tanács általában a fejedelmi akaratot megerősíti. a fejedelmi tanácsban nincsenek olyan emberek, és nincsenek olyan tekintélyes főnemesek, akik ellent mondanának, vagy ellent tudnának mondani ennek a politikát. Kialakult itt most a két Gábor által képviselt politikai irány, politikai irányzat, és hát egy ilyen várakozó álláspont, vagy éppenséggel a jelenlét egyik Gábornak, másik Gábornak a jelenléte dönti el, hogy adott szituációban X nemes milyen magatartás vesz föl. Tehát nagyon-nagyon óvaintenék attól, hogy egy Báthory Zsigmond időszakában kiformálódott ellenzéki pártról beszélhessünk. Ilyen nincs Báthory Gábor időszakában. Ugye a Báthory Zsigmond, amikor leszámol az ellenféllel, ellenzékkel 1594-ben, ilyen típusú, ilyen jellegű ellenpárt, vagy éppen lengyelországi kalantól óvatosságra intő csoportosulásról nem beszélhetünk. Arról igenis beszélhetünk, hogy a moldva és a havasalföldi befolyás az erősödött. Na most a másik oldalon pedig van egy hallatlan nagy mínusz, mégpedig ugye Moldvára is és Havasalföldre nyomást gyakorolni Erdélynek délkeleti részéből lehet. Tehát nem a Partiumból, hanem a délkeleti részből, ez a délkeleti rész pedig a szász autonómia területe, úgyhogy Szebennek, Brassónak, Segesvárnak az állásfoglalása, illetve támogatása nélkül egy ilyen kalandba belemenni, egy ilyen vállalkozást elindítani lehetetlenség. Úgyhogy a szászoknak, az előbb emlegetett legfontosabb városoknak a magatartását igenis ki kell puhatolni, vagy ha nem kipuhatolni, akkor erőnek erejével maga mellé állítani. Na, ez az a bizonyos mínusz, amely Báthory Gábor oldalán megint ugye fölmerül, mert ő a szászoknak az akaratát erőnek erejével kívánja megtörni. Családmódon befészkeli magát seregeivel, csapataival ezekbe a városokba, szász városokba, ami a szász autonómiának a megsértését jelenti, a szász privilégiumoknak megsértését jelenti, ami a fejedelmi hatalommal való visszaélést jelenti, és ez Bethlen nem támogatja. Bethlen óvatosságra próbálta inteni Gábort, de a Gáboroknak a együttműködése, elvonatkozásban ugye messze-messze eltér egymástól. A szászok azonnal követséget fognak indítani a portára, és követelik azt, hogy Báthory Gábort igenis a porta váltsa le, és tüntesse el az erdélyi fejedelmségből, mert a portának ellensége, mert a portának rosszat akar, mert a török protektorátust ilyen értelemben kockára teszi, tehát nagyon-nagyon komoly tiltakozás fog elindulni a szászok részéről, és ugye hangoztatnám és hangsúlyoznám, hogy a német ajkú szásság nem ugye a magyar királyságba fog, hogy is mondjam, csak menni mentőövér, hanem természetesen ugye a realitásokhoz igazodva a portához fog. És ezek a panaszok azért kulminálódnak, és utána összegződnek is, és Bethlen Gábor is igen, megteszi azokat a lépéseket, hogy bizony-bizony Báthory Gábor alkalmatlan, és Báthory Gábornak a leváltása bizony szükséges, mert a portát nagyon-nagyon veszélyes helyzetbe fogja sodorni. És a szászoknak, valamint ugye Bethlen Gábornak és Bethlen Gábor támogatóknak a panasza el fog jutni a nagyvezírhez, illetve a szultánhoz, és megtörténik az, ami nem történt meg korábban, hogy Báthory Gábort elcsapják a hatalomból. És ez az elcsapják a hatalomból, az azt jelenti, hogy Bethlen Gábor a török segélycsapatokkal és a ő támogató, hát elég maroki támogatóval visszaérkezik a portáról, és erőnek erejével ugye most polgárháborús helyzetet teremt, és Báthory Gábornak választani kell, ugye megmérkőzik Bethlen Gábor csapataival, és hát most ilyen Báthory István Bekes Gáspár szituáció megismétlődik, vagy megismétlődhet. Igen, készülődött az összecsapásra, és gyorsan megint a hajdúság irányába veszi az irányt Báthory Gábor, és a hajdúságot próbálja mobilizálni, hogy Bethlen Gábornak a hatalomra kerülését, illetve hát a betolakodását, a hatalomba is, meg Erdélybe történő betolakodását ugye hatástalanítsa. A szituáció roppant érdekes, mert 1613. október 23-án sorra kerül a megválasztás a Kolozsvárot. 1613. október 23, 33 évesen lesz Erdély fejedelme. Formálisan ugye egy országgyűlés történik meg ez a választás, de Kolozsvár környékén ott állomásozik. Hát legalábbis a krónika írók szerint több tízezer török, aki várja, hogy jaj, vajon mi történik, megválasztják vagy nem választják meg, igaz, Bethlen Gábort erdélyi fejedelemnek. Hát annak rendje módja szerint megválasztják. Az egyik krónika író fel is sóhajt, hogy lám, milyen szabadon választottak Erdélyben fejedelmet. Hát érezhető ugye ez a gúny, hogy tessék, hát a török fegyverek árnyékába, és most egy törökös ember az, aki most Erdély fejedelme lesz. Miután megtörtént a formális választása és megerősítése a fejedelemségben Bethlen Gábornak, akkor a törökök pedig a maguk beiktatási jelvényeit azonnal, előkészített beiktatási jelvények azonnal átadták, és az atlámét is, névre szóló atlámét is, ugye megkapta Bethlen Gábor.
Mi történt mindeközben Báthori Gáborral?
Báthori Gábor pedig Várodon van, és életében történik még mindez. Most akkor van egy még fejedelem, vagy volt fejedelem, és van egy már fejedelem is. Hát ez a szituáció azért rövid időn belül megoldódott, mert Váradon meggyilkolják Báthori Gábort, éppen a szeretett hajdúi közül. Kerültek ki azok a személyek, akik meggyilkolják, és megint csak a krónikák szerint említhetem azt, hogy ugye több napig temetetlenül ott hevert a Pecepatak partján a teteme, és állítólag csak a kutyája tartott ki hűségesen teteme mellett, míg aztán a felesége hát egyáltalán nem igaz fejedelmi módon, fejedelemhez illően temetette el. Nem tudom, hogy előre szaladhatok-e 1627-ben. Mindez 1613-ban van, és 1627-ben Bethlen Gábor fejedelemhez méltó temetést rendez Báthori Gábornak. Tehát ugye exhumáltatta igaz a holttestet, és fejedelem ceremóniával és fejedelemnek járó ünnepélyességgel temettette el 1627-ben. Kérdés, hogy miért? Hát erre majd talán a következő adásban majd ki fogunk térni, hogy legalábbis én hogy látom, meg hogy magyarázhatom, meg magyarázom ezt. Az erdélyi fejedelmek vonatkozásában is igaz az, ami a magyar királyok vonatkozásában, hogy addig azért a fejedelmi hatalmat nem gyakorolja, meggyakorolhatja, míg elődjének a földi életből való távozását kellő és illő módon nem rendezi meg, és nem teszi le a végtisztességet. Hát ez nem történt meg semmiképpen. Tehát azok a gyilkosok, akik úgy gondolták, hogy Bethlen Gábornak nagy szívességet tesznek, haladéktalanul siettek a jutalomért Bethlen Gáborhoz, és Bethlen Gábor természetesen nagyon kellemetlen vagy kényelmetlen szituációba került, mert ha jutalmat ad, akkor az nyilvánvaló beismerése, hogy ő ezt előkészítette, vagy éppenséggel valamilyen köze van ehhez az egész ügyhöz. Nem, hanem lefogadta őket, és azonnal kivégeztette. Viszont ez a kivégzés szintén valami, hogy is mondjam, csak gyanút azért ébreszett, legalábbis az utókorban, meg a kortársakban is, hogy miért kellett kivégeztetni ilyen hirtelen a tanukat. Ne adj Isten azért, hogy beszélnek, vagy ne adj Isten valamilyen biztatások beszélhettek volna, amit valamilyen formában Bethlen Gábortól elhangzott. Na, lényeg az, hogy a rébuszokat nem folytatjuk. A szituáció Bethlennek kedvező volt, Báthory Gábor politikailag végzetes hibákat követett el, és személyes emberi tulajdonságának is köszönheti az, hogy igen, a hatalomban ő nem tudott megmaradni, és ezek a veszélyes emberi tulajdonságok egy politikusnál azért hatványozottabban visszaütnek, és visszaütettek, mint ahogy ez a Báthory Gábor féle élettörténet is igazolja. Viszont 1613 és 29 között erdélyi fejedelemségben uralkodó Bethlen Gábor időszakát erdélyi fejedelemség aranykorának tartják.
Pedig ő egy nem annyira előkelő családból származott Bethlen Gábor. Milyen nevelést kapott ő?
Hát nagyon nehéz erről ugye szólni, hogy nevelést, hiszen korán árvaságra jutott, és sikerült is igaz a rokonságnak kiforgatni az a minimális iktári birtokokból, úgyhogy a bujdosóknak a kenyerét ette hosszú éveken keresztül, és igen-igen hamar azért a bujdosók portyázó élet módját kellett követnie és folytatta egyelőre a Körösvidékén, utána a Marosvidékén, és miután forró lett igaz a talaj a lába alatt, akkor a temesvári pasaságban fogja megtalálni a érvényesülését, és itt hát durván azt is mondhatnám, hogy török szolgálatban áll, és a török szolgálata az most nagyon-nagyon jól kamatozott számára, hiszen a török segítségével szerezte meg a hatalmat, a töröknek bizalmi embere volt, és a töröknek bizalmát mindvégig maga mögött tudva bátran foghatott az elképzeléseinek megvalósítására. Tehát jól jött neki ez a török támogatás és török pártfogás.
Egyébként, hogyha valaki Dél-Erdélyen keresztül utazik, akkor mai napig láthatja a szülőházát Bethlen Gábornak. Marosijén van a szülőháza is. Felújították. Egy teljesen egyszerű kis...
Igen, kis házikó. Igen, nagyon-nagyon kevés emlék az, ami ilyen formában fönnmarad meg. Megmarad meg egészen más akusztikája van azért ezeknek az erdélyi nemes családoknak, mint a dunántúli nemes családoknak. Hát összehasonlíthatatlan azért ez a gazdagság és ez a puritánság, ez az erdélyi viszonyok közötti leképezése a nemességnek. Hát nemesről van szó, de égés föld választja el őket egyik a másiktól.
Nincs köze például ahhoz, hogy ugye Erdélyben a legtöbb nemesi család az protestáns vallású volt.
Ezt nem lehet így kizárólagosan megfogalmazni, hogy protestáns vagy nem protestáns, hiszen majd Rákócziak vonatkozásában igaz nagyon komoly államférfiak, katolikus vallásúak és befolyásos személyiségek. Nem hiszem, hogy ez most a kifejezetten mondjuk a kálvini puritanizmushoz köthető vagy kapcsolatban. Nem, azt hiszem anyagiak játszanak abban szerepet, hogy néz ki a lakóház, hogy van az felszerelve. Tehát nincsenek olyan paloták, olyan fényűző udvarok, udvartartások. Vannak kúriák természetesen, de ezek igen, igen szerény kúriák. Én gondolom itt a magyarországi részeken ezeket ilyen bene possessionatus állapotúnak mondanánk. Ez vidéki, jómódú, köznemesi családoknak van, itt a magyar területen kúriáik. Hát az erdélyi főnemeseknek többé-kevésbé ezek a kastélyai kúriáik hát valami ilyen szintet jelentenek. Semmiféleképpen nem Batthyány vagy Zrínyi, vagy stb. Családokkal vetekedhetnek ezek. Tehát visszakanyarodva ugye Bethlen első intézkedéseihez, Báthori Gábor, de nem csak Báthori Gábor, hanem Báthori Zsigmondig visszanyúlóan egy revíziót, birtokrevíziót rendel el, ami azt jelenti, hogy 1588-tól a báthoriak által adományozott birtokokat fölül kell vizsgálni, mennyiben jogosak azok, kinek a kezébe került. Tehát ezeknek a birtokoknak a fölülvizsgálata az már mutatja, hogy mennyire nem csak Báthori Gábor, hanem az egész báthori família ellen lépett föl Bethlen. Na most, hogy mennyire jogos, mennyire jogtalan az egész báthori família elleni fellépés, ebben nem foglalnék állást, csupán arra hívnám föl a figyelmet, hogy itt a fejedelmi birtokok eladományozása és a fejedelmi birtokoknak a visszavételéről van elsősorban szó. Tehát a fejedelmi birtokok jelentik egy fejedelmi hatalomnak az alapját, és a báthoriak erőt szeretettel, vagy árendában, vagy pedig végleges adomány formájában idegenítették el a fejedelmi birtokoknak nagy részét. És ezeknek a visszavétele a fontos számára, és ez mindenek előtt feladat volt talán a hatalom stabilizálásához is. Na most nem a külső stabilitásra gondolok, hiszen azt a török garantálta, hanem a belső stabilitás vonatkozásában. Hiszen, mint ahogy itt elhangzott már, hát nem volt patinás családnak leszármazottja, nem volt véletlenül sem egy báthori szinten, báthori család szintjén élő és működő ember, ugye Bethlen neki. A fejedelmi hatalomnak a megszilárdítása a fontos és lényeges, a külső biztosított még egyszer a török által, de a belső bázist és támaszt és gazdasági alapot kell valamilyen formában ugye rendezni. És ezt mind a férfi, mint pedig a nőtagokra ki fogja terjeszteni ezt a vizsgálatot, tehát úgy értem, hogy nőtagokra, tehát a báthori rokonságra, és egyértelmű volt azért az ítélet is, formálisan lezajlanak ezek a vizsgálatok, és a ítélet, hogy el kell kopaszni a birtokokat. Na most a nő tagokkal van egy kis probléma, mert milyen alapon lehet azért a törvényesség látszatát is fönn kellene tartani. Adott időszakban még lehetőség van arra, hogy a nőket boszorkánysággal is megvádolják, úgyhogy a báthori rokonok, nőrokonok hirtelen boszorkányokká válnak, életüket megkímélik kegyesen, fejedelmi jóindulattal, de a birtokokat azért elkobozzák. Úgyhogy rövid időn belül a báthoriak által eladományozott birtokok azok mind-mind visszaszármaznak. Nem Bethlen Gáborhoz, ezt hangoztatnám, hanem a fejedelemhez. A fejedelmi birtok struktúra gazdagodott, fejedelmi nyilván jövedelmek ennek megfelelően növekednek, és ezek a későbbiekben is mind-mind ugye a fejedelemnek a közvetlen rendelkezésére állnak. Tehát itt akár, nem tudom én, a gyalui váruradalomról, a fogarasi váruradalomról van szó, vagy görgényi váruradalomról, szamosújvár, stb. Na most uradalmakról van szó, itt több száz falukat ölelnek föl ezek a uradalmak, és ebből egy-két falunak, vagy néhány tucat falunak az eladományozása jelentette azért a kurtítást.
Elhangzott műsorunkban a Bocskai István halála utáni időszakról, Báthori Gábor fejedelemségéről és Bethlen Gábor hatalomra kerüléséről beszélt dr. Gebei Sándor történész, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusza. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Túri Sarolta.
Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.